itt ül már velem szemben a Városháza Parkban, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük a legfontosabbal, 2-kor indul elvileg a menet, vagy pontosabban a gyülekező, itt elvileg a Városháza Parkban. Helytálló ez az értesülés, aki akar jönni, hova érkezzen, mi vár rá?
Mindenképpen. Tehát természetesen számolunk az a lehetőséggel, hogy a bejelentett és sajnos a rendőrség által tudomásul veszélyső baloldali megmozdulások alapján esetleg módosítanunk kell az útvonalat, de még ilyen döntés nem született, tehát jelenleg arra készülünk ebben a percben, hogy a tulajdonképpen Városháza Park, Kiskörút, Szabadság híd és Műegyetem rakpart. Ha esetleg ebben változás lesz, az egy nagyjából egy órán belül fog kiderülni. Folyamatosan egyeztetünk a szervezőkkel, hiszen ez nem egy nem csak a fővárosi önkormányzat rendezvénye, hanem azok a civil partnereinket közösen szervezzük, akik a korábbi években a Pride-ot szervezték. Egyeztetünk a rendőrséggel, tehát olyan megoldást szeretnénk, ami, hogy mondjam, a legnagyobb biztonságot adja a felvonulóknak. Ma azt gondolom, hogy mindenki teljesen nyugodt lehet, és várunk mindenki szeretettel. 2 órától gyülekezünk a Városháza Parkban, 3 óra környékén indul a menet, és szerintem szuper lesz.
Ugye az, hogy itt a Városháza Parkban lezajlik a gyülekező, ez azért is fontos, mert ez a ti hatáskörötökben áll, tehát ez egy fővárosi rendezvény. Viszont ahogy elhagyjuk majd a Városháza Parkot, onnantól kezdve bejön majd az a kérdés, hogy közterületen, ha végighalad a menet, akkor ott a gyülekezési törvénynek milyen megítélése alá esik majd. És onnantól kezdve a rendőrségnek lesz egy elég fontos szerepköre, hiszen mérlegelnie kell azt, hogy az ellendemonstráció, vagy pedig a Pride érdekeit fogja priorizálni. És ebben, vagy ezzel kapcsolatban igazából a nyilvánosság különböző tereiben mindenféle, hát részben összeesküvés elméletbe hajló, de részben meg egyébként megalapozott félelmekből adódó spekulációk jelentek meg. A te tapasztalatod szerint a rendőrség jelenleg fölkészült arra, hogy adott esetben komoly konfliktusokat is kell majd kezelnie, képes-e garantálni szerinted a felvonulóknak a testi épségét?
Igen, és ez a rendőrség alapvető alkotmányos feladata. Tehát a közvetlen védelme mindenek előtt áll, független attól, hogy a rendőrség egyébként szerint a politikai nyomásra kialakított egy olyan jogi álláspontot a főváros rendezvényével kapcsolatosan, ami szerintem abszurd, de ez mégis lényegtelen, amikor az emberek megjelennek az utcán, akkor a rendőrségnek, a budapestiek és az itt jelenlévő honfitársainak az épségét kell garantálni, és ezt meg is fogják tenni. A rendőrség az elmúlt években, bár nyilván voltak nagyon éles helyzetek, amelyek az állampolgári véleménykifejezés kapcsán kialakultak, tehát voltak adott esetben viták is, de összességében szerintem a magyar rendőrség professzionálisan kezeli ezeket a helyzeteket, és nincs olyan politikai nyomás rajtuk, hogy ez most ne így történjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi okunk kételkedni a magyar rendőrség a helyzet magaslatánál. Nyilván, hogyha mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy még nagyobb legyen a biztonság, akkor ezt a döntést meg fogjuk hozni, de jelenleg ebben a percben, amikor még itt ülök, folyamatosan az vannak az egyeztetések. Én arra kérek mindenkit, aki jön, hogy az jöjjön egyrészt, másrészt, hogy kövessen már híreket, mert lehet, hogy egy picit más nyomvonalon fogunk menni, de egyelőre még nincs ilyen döntés.
Cseles volt a kommunikációtok a Pride-val kapcsolatban, mert egyrészt mondtátok azt, hogy a Pride-ot nem lehet betiltani, de másrészt meg, hogy mindenképpen meg lesz majd tartva. Aztán hivatkoztatok arra is, ugye ma van a szovjet katonák kivonulásának az emléknapja, ami fontos ünnep volt Budapest életében, de aztán elhalt, igazából jelentőségét vesztette, és hogy ez kb. Egy újrafölélesztése ennek az egész történetnek. De igazából a tegnapi sajtótájékoztató úgy fogalmazta, hogy az emberek a Pride-ra érkeznek a lelkükben, de jogilag nem. A Városháza vagy a Budapest Pride kezdeményezésre született meg az a döntés, hogy gyakorlatilag ti hospitáljátok ezt a rendezvényt?
Hát ez egy közös döntés volt, de az döntés úgy született, hogy mi azt mondtuk a civil partnereinknek, hogy tulajdonképpen azt csináljuk, amit ők a leghelyesebbnek gondolnak. És azt gondolom, hogy egészen más a terbíró képessége egy főpolgármesternek, mint olyan civileknek, akik egyébként az élet más területen is dolgoznak, és hogy mondjam, nem az a dolguk, hogy ilyen típusú közéleti vitákat hívjanak. És egyébként én végtelen szomorú vagyok, hogy tulajdonképpen miért kell ilyen típusú bármilyen, hogy mondjam, ilyen úgy fogalmazva, hogy cselhez folyamodni. Tehát, hogy ez teljesen abszurd. Tehát, hogy egy európai és uniós tagállamban, egy demokráciában ilyen típusú döntéseket hozni, ez teljesen abszurd. És én sajnálom, hogy nekünk ebben, hogy mondjam, így kreatívnak kell lennünk, mert én valójában annak örülök a legjobban, hogyha pontosan ugyan kvázi unalmas, a szó legjobb értelmevet a város hétköznapi életéhez tartozó Pride lett volna a 30. is, mint amilyen a 29. volt, meg a 28. Tehát, hogy igazából én szerintem nem örülök annak a felhajtásnak, ami most itt van, nem örülök annak, hogy a világ sajtó azzal van tele, hogy Budapesten be akarják tiltani a Pride-ot, és aztán ez mégse sikerül. Nem örülök annak, hogy hogy egy olyan dolgot, amit alapvetően civileknek kell, nyilván a főváros támogatásából, de alapvetően civileknek kell rendezni, azt ahhoz oda nekünk be kell lépnünk. De az a helyzet, hogy ma Magyarországon minden társadalmi autonómia támadás alatt áll, és a legnagyobb erővel végül is a legnagyobb közhatalmú autonómia fővárosi önkormányzat bír, és mi ezt az erőt arra használjuk, hogy azoknak adjuk kölcsön, akiknek ebből most nincs elég.
Ugye az újraválasztásod óta a politikának szorult helyzetben vagy kénytelen vezetni a várost. Egyrészt nincsen többségében a közgyűlésben, másrészt pedig elég egyértelmű a kormányzati akarat, hogy anyagilag és jogkörcsorbítás tekintetében hát megfojtsák, vagy legalábbis szűkítsék a mozgásteredet. És hogy ebből a szempontból mérlegeltétek azt, amikor bevállaltátok a rendezvényt, hogyha bármilyen atrocitás történne, vagy adott esetben, ne adj Isten, nem sikerül békésen megvalósítani ezt az egész rendezvényt, akkor ennek az egész morális, jog és leginkább politikai felelősséget téged fog terhelni, és részben egyébként a városházi politikai ellenfeleid, részben a kormányzat is mutathat rá, hogy ők amúgy kifejezetten óvtak attól, hogy ilyen módon próbálj megszerveződni a nem heteroszexuális kisebbségek összessége, fordulni a Karácsony Gergelyhez számonkérés miatt. Szóval, hogy mérlegeltétek azt, hogy ez milyen kitettséget okozhat számodra, és kifejezetten a város számára a következő évek folyamán?
Hát persze mérlegeltük, de mit tehetünk volna mást? Tehát, hogy én nem állítom, hogy kerestem ezt a helyzetet. Tehát én nem akarok ember, hogy mondjam, hősködni, meg olyan típusú kérdésekre válaszolni, hogy akkor most elvisznek egy börtönbe. Tehát nekem ez nem kellett, meg nyilván a városnak se.
Csak a nézőnket, Tuzson Bence igazsági miniszter fenyegetett meg ezzel.
Hát meg most, ha jól tudom, a miniszterelnök is, bár kicsit ő elkente, ő nem mondta be a hány évig tartó börtönbüntetéssel jár ez. Én ezeket egyébként nem tudom komolyan venni, de igazából szerintem ez nem volt kérdés. Tehát amikor én meghallottam, hogy a miniszterelnök be akarja tiltani a Pride-ot, akkor nekem teljesen világos volt, hogy erre a főváros nem mondhatja azt, hogy irgum-burgum, és azt nem csinál semmit. Tehát akkor miért vagyunk itt? Uh-huh. Tehát persze nyilván nem azért vagyunk itt, hogy legyen Budapesten Pride, hanem azért, hogy legyen egy lélegző, szabad, élő és fejlődő város. Csak ugye a politikát alapvetően mégiscsak, hogy mondjam, valamilyen erkölcsi iránytű alapján csináljuk. És az én erkölcsi iránytűmbe az, hogy én ezt egyszerűen elviselem, és mérges Facebook posztokat írok, és azt nem csinálok semmit, az nem fér bele. És persze van ebben kockázat, számos kockázat, nyilván próbáljuk ezeket a lehető legkisebbre venni, és nyilván a politikai felelősség az rajtam van. De akkor is rajtam lenne, hogyha nem csináltam volna semmit, és én nem tudnék tükörben nézni. És ez tényleg, tudom, hogy ez egy bizonyos szempontból rossz mondat, mert sokan úgy érzik, hogy tehát ez most már nem csak az LMBTQ emberekről szól. Ez arról szól, hogy egyszerűen sok mindent el lehet viselni a politikában, majd kénytelenek vagyunk elviselni a korrupciót és sok minden más, amit az ember tényleg tele van a hócipője. De van egy dolog nálam, egy olyan vörös vonal, amikor egy társadalmi csoport szándékos politikai gonoszság áldozatává vál. Egyszerűen politikai számításból belerúgnak honfitársaimba, akik Budapesten vagy az ország más településen én élnek, de nyilván én budapesti főpolgármesterként a budapestiekre figyelek elsősorban, az nálam egy vörös vonal. Uh-huh. És én nem vagyok hajlandó belemenni abba, hogy az ukrán menekülteket gyalázzuk, nem vagyok hajlandó belemenni abba, hogy a romákat gyalázzuk, a hajléktalan embereket gyalázzuk, nagyon éles politikai konfliktusokat, ha úgy tetszik, önsorsontó módon is vállalok ezekben az ügyekben, mert tudom, hogy van egy olyan típusú társadalmi hozzáállás, ami nem, ami, hogy mondjam, sodródik egy ilyen sodródó világban, de én nálam ez vörös vonal. És én nem tudnék tükörben nézni, hogy hagytam volna azt, hogy betiltsanak egy olyan rendezvényt, ami pontosan arról szól, hogy ez a város szabad és szolidáris.
Jól emlékszem, hogy a Jelinek Annának a Néni-4-en adtál egy interjút, amiben úgy fogalmaztál, hogy amennyiben úgy ítélnek a rendőrség, hogy szabálysértést követnek el a felvonáson résztvevők, és emiatt pénzbüntetésre ítélik őket, abban a főváros szolidáris lesz majd velük, és felelősséget vállal ezért. Ezt fenntartod?
Persze, abszolút, abszolút.
És mit fogtok csinálni akkor, ha mondjuk adott esetben 30 ezer embert bírságolnak meg? Hát gondolom, az kb. Csődbe viszi a fővárost.
Hát, talán nem. Nem ez viszi csődbe a főváros, ha bármi csődbe viszi, de ez sem fogja csődbe vinni. Én ezt teljesen abszurdnak gondolom. Tehát azért a magyar. Most tegyük félre azt, hogy mire képes a magyar állam, képes-e arcfelismerő rendszer alapján bírságolni? Nem. Tehát arra se képes, hogy elmenjen a Mona Balatonig. Tehát szerintem ez egy ilyen megfélemlítő kommunikációnak a része, és nyilvánvalóan teljesen abszurd az érvelés. Tehát hál' Istennek 2009-ben volt egy ombudsmani állásfoglalás arról, hogy mi az gyülekezési jog alapján és az önkormányzati vagy állami szervek alapján, döntései alapján megrendezett rendezvényeknek mi a viszonya, teljesen világos. És ez jogi értelemben nem Budapest Pride. Aki idejön, az nyilván azért jön, mert a Pride-ot korábban szervező testületek most nem tudtak Pride-ot szervezni, és ami helyette van, az valami más, de ez mindenképpen más lesz, mert akik el fognak jönni, azoknak egy jelentős része nem a Pride miatt jön, mert korábban nem biztos, hogy a Pride-on részt vett. Azért jön, mert azt akarja megüzenni a kormánynak, vagy az államnak, hogy nincs hatalmat felette. És ezt a helyzetet ők provokálták ki, és hogyha ez az lesz, amit remélünk, vagy gondolunk a ma délutánon, akkor szerintem ez a politikai öngólok világcsúcsaként fog bevonulni a történelemkönyvbe.
Beszéljünk röviden a fővárosi közgyűlésen, mert ugye elmaradt, és hétfőn lesz majd a következő közgyűlés. Igen. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy politikai, taktikai szempontból érthető mondjuk a Tiszának a viselkedése, amelyben távol akart maradni ettől a helyzettől, hiszen a Fidesz egy olyan állásfoglalásra akarta kényszeríteni őket, amitől eddig nagyon stratégikusan távol tartották magukat, hogy a Pride vonatkozásában egyértelműen támogató vagy elítélő álláspontot fölvegyenek. Viszont emellett azért osztanak azok a kérdések, amelyeket te is hangsúlyoztál, a költségvetés, illetve a színházak helyzet, amelyben nem tudtok döntést hozni. Neked mi a tudásod arról, hétfőn döntésképes állapotban lesz a közgyűlés?
Nekem van a tudásom, hogy igen. És ez fontos is, mert ez június utolsó napja. Úgy fogadtuk el az idei költségvetésünket, hogy a kormánnyal való tárgyalások és pereskedés eredményeképpen július 1-től ezt felülvizsgáljuk. Ugye itt annyi tudásunk már van, hogy a kormány minket tárgyalasztalhoz hívott. Annyi tudásunk van, hogy a kormány most ez az én, ők mások tudják ezt értelmezni, más lesz a kommunikáció, de a valóságban az, hogy visszaadja az elvett pénzünket, aminélkül a város az év második felében működésképtelenné válhatna. Illetve arról van tudásunk, hogy a főispán által indított jogi folyamat révén van egy kurai döntés, ami a költségvetésünk egészét ugye nem semmisítette meg, de azt mondta, hogy kell rajta módosításokat tennünk, tehát be kell írnunk az állam által ránk kirót, a költségvetésünk elfogadása után kirót állami elvonásokat, és a bevételi oldalon pedig szerepeltetnünk kell azokat a peres követeléseket, amelyek egyébként jóval magasabbak összességében, mint ezek a plusz kiadások. Tehát ebben értem, egy technikai értelemben módosítanunk kell a költségvetésünket, de tartalmilag akkor fogjuk tudni módosítani, amikor ténylegesen megállapodunk a kormánnyal. Én úgy álltam fel a tárgyalasztalhoz Gulyás miniszter úrral, hogy július közepén hoz a kormány döntést, és ennek a döntésnek a végrehajtása kapcsán szükséges egyeztetéseket augusztusban le kell folytatni, és augusztus végén egy rendkívüli közgyűlésben, amennyiben ez közgyűlési döntést igényel, nagy valószínűséggel igen, akkor tudjuk ezeket a döntéseket meghozni.
Ugye nem csak a Pride-dal kapcsolatos számonkérés elől próbált ilyen módon ellépni a Tisza, hanem igazából a közleményben azt is jelezték, hogy számos feltételük van ahhoz, hogy részt tudjanak venni, úgy fogalmaztak, hogy amennyiben biztosítottak az értelmes munkavégzés feltételei, akkor lesznek ott hétfőn, és ezek között például szerepel az is, hogy be kell terjeszteni a költségvetési érdemi felülvizsgálatát, vizsgáljátok föl azokat a kiadásokat, amelyek a budapestiek érdekeihez kizárólag a saját politikai érdekeidet szolgálják, a kommunikációs és a kampány célokat, illetve szerepelt még az is, hogy az SMS meghatározott jogkörével élve általános erkölcsi kioktatás helyett tegyen valódi lépéseket a Fidesz frakcióval szemben. Ezeket hogy tervezett kezelni?
Hát majd egy kicsit ilyen Kövér Lászlóvá változom. Nem tudok mit mondani erre.
Az mit fog jelenteni? Baj, ezt növesztesz fent, vagy nem?
Nem, az semmiképpen nem. A Tisza képviselői többször bíráltak már az ülésen is annak kapcsán, hogy túlságosan megengedő vagyok az ülésvezetés területén, ami hát lehet, hogy így van, nem tudom. Igazából az SMS olyan nagyon sok lehetőséget nem biztosít. Egyébként a közgyűlésnek igen, tehát én sokszor azt javasoltam a közgyűlésnek, hogy zárjuk le a vitát, és ezt rendszeresen a közgyűlés nem támogatta, pedig a teljesen értelmetlen vitákat lezárni, azt szerintem nem a demokratikus vita elfolytása, hanem a demokratikus vita lehetővé tétele, hiszen hogyha hülyeségekről beszélgetünk órákon keresztül, az elveszi a figyelmet a fontos témákról.
Bírságolni fogsz?
Azt nem tudok, de meg tudom vonni a szót, meg ilyeneket tudok csinálni, egy kicsit... Én nekem az a filozófiám, az SMS szelleméhez képest szerintem én egy megengedőbb levezető elnök vagyok. De főleg azért, mert én voltam ellenzéki parlamenti képviselő, meg látom azt, amikor ellenzéki képviselőktől elveszik a szót a parlamentbe, és nehéz ebben az egyensúlyt megtalálni. Egy dolgot szeretnék mondani, nincs emögött olyan politikai szándék, hogy én értelmetlen vitákat erőltetném a közgyűlésre, nincs olyan szándék, hogy a bármelyik képviselőcsoportnak a lelki erejét akarnám leapasztani azzal, hogy hagyom, hogy ilyen hülyeségekről beszéljenek. Én megmondom ezt, hogy én kikapcsolok, tehát én meg sem hallom ezeket a mondatokat, megadom a szót, végighallgatom az adott esetben bornít hülyeségeket is. Később a Fidesz frakció trollkodik a közgyűlésben, de hát hogy mondjam, trollkodni azzal lehet, aki szhagyja.
Tehát úgy tényleg, hogy hatékonyabban az értelemben, hogy hétfőn is beterjesztették azt a...
És ki nem zárja le. Tehát, hogy
a világos, de hogyha a Tisza emiatt megint nem megy be a közgyűlésbe, és nem tudjátok elfogadni a
hát akkor, ja, akkor szerintem nagyon sok, sok mérgésre
akkor, akkor mi következik? Akkor tényleg az következik be, amitől eddig mindenki tartott, hogy kvázi leáll a város?
Hát egy olyan helyzetben leszünk, amiben sose voltunk még, és most nem abban az értem, hogy politikailag vagy pénzügyileg, hanem jogilag. Tehát mi van akkor, amikor egy költségvetés az év közepén megszűnik? Én nem tudom, ebből mi következik. És ami legfontosabb, nem tudom, hogyan reagálnak erre például a pénzügyi partnereink. Tehát ugye a fővárosnak van egy hitelkerete. Ennek a bővítése elementárisan fontos lenne azért, hogy ki tudjuk gazdálkodni, meg túl tudjuk élni ezt a néhány hónapot, a nyári hónapokat. Tehát ez egy olyan bizonytalanságot idéz elő, ami szerintem most a városnak biztosan nem jó. És nem tudom a következményt egészen pontosan kiszámítani. Én arra kérek mindenkit, hogy jöjjön be. Szerintem az rossz üzenet, hogyha a frakciók kivonulnak, mert végül is nekik ez a munkahelyük, és tudom, hogy ez egy demagógiának tűnik, de hogyha egy, hogy mondjam, elvárjuk egy villamosvezetőtől, hogy holnap is elmenjen dolgozni, miközben a cég, ahol dolgozik, pénzügyileg borzasztó nehéz helyzetben van, akkor a képviselők ne üzenjék már azt, hogy ők viszont nem jönnek be. A Tisza összes felvetését mind vélegelés tárgyává teszem, vagy szóval ezek nem lehet beszélni, de hozzá kell jönni. És én értem, hogy tényleg, hogy mondjam, egy ilyen botrány cirkusszá vált a fővárosi közgyűlés. De hogy ez az én szándékom ellenére van. És hogy az eszköz, azon lehet vitatkozni, az eszközeim elégségesek ahhoz, hogy ezeket helyes irányba tereljem, és esetleg kell egy olyan SMS módosítás, ami több jogkört ad a levezetőnek, hogy tényleg a személyeskedést és nem tudom micsodnak ellen tudjon tartani, de azért ne ez legyen a legnagyobb problémánk. Van nagyobb is.
Orbán Viktor és Magyar Péter is posztoltak a Pride-dal kapcsolatban. Orbán Viktor annyit, hogy kirakta azon okáit egy közös képen saját magával, és kiírta, hogy amire én vagyok büszke, vagy ez mint a család, vagy a nagypapaság státuszára gondolhatott, kicsit tárgyasítva, mert hogy akikre én vagyok büszke, az vonatkozna az unokákra. A Tisza részéről Magyar Péter pedig egy kép nélküli szöveget posztolt, azt írta, olyan országot építünk közösen, minden magyarral, nem számít, hogy ki milyen családból származik, miben hisz és kit szeret. Felszólítom a rendőreinket, hogy védjenek meg minden magyar állampolgárt a bukott hatalom önkényével szemben, 288 nap. Mit reagálsz Magyar Péter posztjára? Kielégítőnek tartod, nem tartod elégségesnek, hogy egyébként politikailag?
Én ezzel teljesen egyetértek, és én nem neheztelek a Tiszára, hogy ebben az ügyben ezt az álláspontot képviseli, hiszen ez egy helyes álláspont. És én nem vagyok nagypapa, nem vagyok, de nem nagyon remélem, hogy leszek, és nagyon büszkék leszek az unokáimra, és nagyon büszke leszek arra, hogy egy olyan országban élnek, ahol nem is értjük azt, hogy mit akart most üzenni a miniszterelnök. Mert én értem, hogy a gyerekvédelem, meg ez az egész bullshit, ez a sztori arra, hogy állampolgárok és állampolgárok közé választóvonalat húzzanak, de valójában tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy nem is értem, mit akart ezzel mondani.
És mit üzensz azoknak, akik azt gondolják, hogy nem elégséges ez a kiállás Magyar Péter részéről, és hogy kifejezetten járvának tartják és megalkuvónak, hogy ebben a kérdésben végülis egyébként a szélsőjobbos álláspont felé is nyitottak kutatkozik, és taktikailag üzen csak ki a felvonulóknak vagy az érintetteknek?
Hát hál' Istennek mi egy sokszínű demokráciát szeretnénk a Fidesz után. Tehát, hogy van egy ellenzéki párt, ami egyébként szerintem vitatárgyává tehető, hogy ez egy erkölcsileg helyes álláspont-e vagy sem. Én nem innen nézem, azt gondolom, hogy nem kell minden munkát Magyar Péternek elvezetni az ellenzéki oldalon. Tehát nekem inkább azzal van a bajom, hogy miért gondoljuk azt, hogy az ellenzékben egy párt kell, ez mi a hülyeség? Én értem a választási matematikát, szerintem nálam kevesebb ember van, aki ennyire, hogy mondjam, politikusként érteni a választási rendszerek működését, de hát ma Magyarországon nincs a Fidesznek társadalmi többsége, az ellenzéknek van, és az ellenzék sokszínű, és vannak ellenzéki politikusok, akik ott lesznek a Pride-on, és szerintem ez így helyes. Van egy munkamegosztás közöttünk, és ha jól csináljuk, akkor ebből egy jobb ország lesz.
El kell, hogy engedjél egy utolsó kérdés, akkor is muszáj feltennem. Azt akarom kérdezni tőled, hogy Nyírtason születtél, és ott is nőttél fel. És felteszem, hogy a faluban is lehettek adott esetben nem heteroszexuális emberek, de azt is gondolom, hogy valószínűleg Budapesten találkozhattál először igazán ezzel a jelenséggel. Mi volt az életed első találkozása a homoszexualitással, és hogyan változott erről a gondolkodásod?
Nem nagyon változott, mert én egy kis települési közegben nőttem föl, és én ismerem azt a társadalmi légkört, ahol ilyen típusú feszültségeket lehet kelteni, de nekem nincs ilyen első élményem, mert én egy nagyon humanista családban nőttem föl, és nekem természetes volt, hogy az emberek különbözőek. Ezért nem tudom felidézni az ilyen első emlékemet.
Karácsony Gergely, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és rendelkezésünkre álltál. Minden jót, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen.